Kedves hallgatóink, a következő percekben Takó István plébános elmélkedését hallják, amely az első pinteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent János könyvéből. Keresztelő János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te. Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán illés vagy, nem vagyok, felelte a próféta, vagy erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? János ezt felelte, a pusztába kiáltó hangja vagyok, egyengessétek az Úr útját. Amint Izaiás próféta mondta, a küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek már a sarusziát sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Nem szeretnék most különösen erről az evangéliumi szakaszról beszélni, csak annyit, hogy János alázata, ugye nem én vagyok a Messiás. Én arra sem vagyok méltó, hogy az ő sarusziát megoldjam, én csak az előhírnöke vagyok, és ez nagyon fontos, hogy ennek a tudatosítása, hogy kik vagyunk, mert ezen áll vagy bukik a mi életünk, minne a Jóisten köztünk, és ha a Jóisten közt az a nagy különbség, a Jóisten nem akar mi lenni, nem akar én lenni, nem akar István lenni a Jóisten, vagy te. És hogy nekünk ezt a törekvésünket, hogy erről szól az egész probléma, hogy a Jóistennek a helyét el akarták foglalni. Ádám meg Éva. És aztán folytatódott ez így tovább, és mind a mai napig így van. Különböző történeteket hallottunk, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon átsiklottunk ezeken a karácsonyi időben. Nem úgy van ez, nem éreztétek azt, hogy készület volt, egy hosszú szép készület, csak egyszer csak úgy az ünnep úgy jött, és úgy vége lett annak. Na de hát nyilván a karácsony az nem mindig december 25-én van, hál' Istennek. És hát azt olvassuk Lukácsnál a betlehemi születésről, az angyalok éjszakai énekéről, a pásztorok látogatásáról, aztán Simon proféciájáról, Máté a bölcsek látogatásáról beszél, Heródes a szörnyű gyermekgyilkosságról megünnepeltük, illetve hát apró szentek napján ezt az Egyiptomba való menekülést és annak a történetét. És érdekes, hogy János nem ír ilyesmiről. Ő az ő prológusában ennek az evangélium szakasznak az elején, amit most felolvastam, ránk hagyta a karácsonynak a lelki történetét, azt, hogy valójában mi történt. Ahogy mondani szoktuk, hogy mi történt a színfalak mögött, miközben a világ csak annyit látott, hogy megszületett egy kisgyermek, hát nem látta a világ, még az se, hogy megszületett ez a gyermek, ott a bárányok és a borjuk és a marhák látták ezt tulajdonképpen, és aztán az angyalok vitték a hírt. Mi lehet ennek a célja, írja János az ő evangéliumának elején. Szóval, hogy a lelki, a mögöttes eseményeket és azokat a szempontokat, amiket az eseményeket mozgatják, azt mondja, az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Egy kicsit így talán a görög gondolkodásúaknak is mondja ezt, mert hogy a zsidóknál ez van, ugye, hogy halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet, a hallás. Általában a hallás az, ami aztán a legutolsó kikapcsolás majd ott a halálos ágyunkon, hogy még mindennek vége van, de hallani még hallunk, úgyhogy hogyha haldoklóval valami problémánk van, gondunk van, bocsánatot szeretnénk kérni, vagy még nem mondtuk, hogy szerettük eléggé, akkor érdemes ezt kifejezni, mert hallják a haldoklók ott, ha már nem is reagálnak, de a hallás, Hald Izrael, a görögöknél ugye a látás volt így nagyon, nagyon erős, és ezért a világosság, a megvilágosodás volt nagyon fontos. Az igazi világosság, aki különleges fényt hozott erre a világra, ő jött el, és hát nyilván nem általános jelentése van itt a világosságnak, hanem egy sajátos, allegorikus olyan világosságról szól itt az evangélium, aki hiányzott erről a világról. Nem az, hogy ami, hanem aki. Aki nélkül sötétség uralkodik, aminek hiányt szenved az ember, és hozzá lehet szokni a sötétséghez. De azért még ez ott van bennünk, hogy azért érezzük az igazi világosság hiányát. Még ilyenkor is, amikor hozzászokik a szemünk. Volt egy kedves munkatársunk a Gyergyói Öreg Otthonban, és ő azt mondta, hogy ő soha nem gyújt. Ilyen téli hajnalokon sem gyújt. Ő annyira megszokta már a lakásban, ő nem kell felgyújtsa a villanyt. És ezzel spórolt egyébként, hogy ő reggel a készületben is tudta, a száját megtalálta fogkefével, meg egyebek, aztán néha viccesen nézett ki egy kicsit, de hogy hozzá tud szokni a szemünk a sötétséghez. De a világosságnak a hiánya az, ami uralkodik, az táplálja sok gonoszságnak. Tenyésznek az életellenes erők ebben a sötétségben, és ezért kapcsolja össze János, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Igen, tehát erről tanít János karácsonykor, és újra és újra, most újra fogjuk olvasni majd vasárnap, amikor az ige testélet, amikor értünk emberré lett, akkor milyen világosság jelent meg, milyennek a világosságnak a jelentősége a mi számunkra, ugye? Hát a világosságban ott vannak az élet feltételei, ezt tudjuk, ugye? A Jóisten először a világosságot teremti meg, ez nagyon szépen írja, ezt még a botanikusok is, vagy a biológusok is elismerik, hogy ahhoz, hogy élet induljon, ahhoz bizony világosság kellett, ez nagyon, nagyon rendén való. Az életnek a feltételeit jelenti. Ahhoz, hogy élet legyen, és bőségben legyen, ugye milyen szépen olvassuk, ahhoz erre a világosságra van szükségünk, és aztán ott van, ott érezzük a megvilágosodás, mint olyan, leesik a tantusz, én szoktam mondani, ugye? Hú, hát ezt nem is gondoltuk volna. Hú, milyen dolgokat tud a Jóisten, akár az ő igéjén keresztül nekünk megvilágítani, ugye? Leesik a tantusz, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy hol kell világosság gyújjon, hát a döntéseink kapcsán, ugye, hogy jó döntéseket hozzunk, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ott világosság legyen. Hú, hogy össze vannak kuszálva. Mert akkor ennek is meg kell felelni, annak is meg kell felelni, jaj, jön az anyósom, jaj, a gyermekek, jaj, a tanítóbácsi, jaj, mindenki, a közösségem, és nem tudom mi, és a Jóisten ben kell. Egy kicsit nehéz, vagy néha ez nehéz szokott lenni, hogy ezt hol találjuk meg igazán. Jó, papácsi, mondja meg, hogy mi a jó Isten akarata, és én akkor teszem ezt. De most nem azért vagyunk, hogy ezt halljuk, vagy legalábbis én ezt nem erről akarok beszélni, hanem erről a világosságról, amelynek a megteremtése után elindul az élet, és lett világosság, és fény nélkül lehetetlen tehát az élet, és ez jött, ez a világosság el újra az Úr Jézusban. Mikor az ember föllázad Isten ellen, akkor azt mondja, hogy majd én egyedül, ne szóljon bele. És akkor megszakad a kapcsolat a teremtő és a teremtmény között. Nyilván ott van a kísértő, ez nem egy elhanyagolható szempont, hogy nem az ember találta ki ezt így saját magától, hanem azért ott van a gonosz, ki megkísérti őket, bennünket, és kihunyt ez az életet adó világosság, és ez történt a bűnbeesésben. Megszakad az összeköttetés, és ezt az ember szakítja meg. Becsaptuk magunk mögött a mennyország ajtaját. Majd én, majd én, majd én. A Jóisten nélkül. mint amikor a, hogy mondja a Hatházi, mondja, hogy amikor elmennek vásárolni, most bocs a nőktől, de hogy ugye a férfi és a nő elmennek vásárolni a szupermarketbe, és akkor a szekér ott van, és akkor azt mondják a hölgyek, hogy na, én intézem, apa, te menj nyugodtan, nézd meg az akkumulátorokat, meg a téli gumikat, és akkor nagy kosárral, és akkor apa már csak a pénztárcáját kell, vagy a bankkártyáját. Ilyen egyszerű lenne, nem nyilván, de hogy valahogy erről szól. Na, én intézem, atyám, én intézem. Én meg ott. Igen, és hogy mi lesz ebből, ugye? Hogy már a második nemzedék, vagy az első nemzedék milyen furcsa gondolatokat forgatnak magukba, és testvérgyilkosság lesz, rögtön ezzel kezdődik a Szentírás. Hogy olyan lelki sötétség van ezekben az emberekben, bennünk, hogy megijedünk azon, hogy hova jutottunk. És azóta is állandósult ez, és emiatt szenvedünk. Ugye Káin és Ábel történetét nem kell részleteznem. De kiben nem volt még irigység néha a társa, na jó, a testvéredre nem, de hogy nem, a testvéredre is. A testvéredre főleg, mert hogy ő ügyesebb, okosabb, szebb, őt jobban szereti a mama, és őt jobban segítik, és ezek hogy ne jönnének elő? De hogy mások iránt is, akinek jól megy, hát ez ott van bennünk, igen. És úgy szeretem ezeket a drága, jó templomba járó közösségi tagjainkat, akik tiltakoznak ilyenkor, és kikérik maguknak, hogy hú, hát mi templomba járó emberek vagyunk, most már ne tessék bennünket gyanúsítani ilyen hülyeségekkel, vagy ilyen sötétségekkel. De ez nem gyanúsítgatás, ez ténykérdés, ez szentírás, hogyha úgy tetszik. Bocsánat, János írja, övéi közé jött, és övéi nem fogadták be. A nagy sötétség szinte el, csak hogy ez a világosság olyan, amit nem tudunk elnyelni, ugye. Képesek lennénk egyébként, de ez a világosság annyira erős, hogy ezt nem lehet. El lehet slasszogni mellőle, vagy nem tudom mi. El lehet menni a sötétségbe, de elnyelni nem tudjuk. Nem gyanúsítgatás tehát, hanem ténykérdés. Ha arra gondolunk, hogy most itt ültök szépen velem szembe, és mennyi minden van az életünkben, mindegy, hogy itt álltok, vagy ott ültök, mindannyiunk életében így van ez, amiről szeretnénk, hogy ne kerüljön a világosságra, amiről semmi pénzért nem beszélnénk, aminek sötétségben kell maradnia. Milyen sok minden elhangzik az ajkunkról, nem akarnánk visszahallani. Milyen sokszor előfordul hívő emberekkel, hogy nagyon felmérgesítik, ugye? A harag. Én szeretem ezt, hogy azt szoktátok mondani, hogy beengedtem a haragot. Hát ott van benned, barátom. Ez nagyon szép és nagyon jó, mert tényleg a kísértő és tényleg a gonosz, de ne ámítsd magad, ott van, valamiért ott van már benned, és fontos az, hogy ezt tudatosítsd. És hogyha nagyon elmérgesedik a harag, akkor mérgedben még nem hogy csúnyád, de még káromkodni is tudsz. Nem hangosan, ó, de hogy csak úgy magadban, ott benn, ahol a harag van benned, ott nagyon nem kell kimondani, ezt tudjuk. Ott a fogunk között, mert a szív bőségéből történnek a dolgok, és ott nagyon-nagyon nagy sötétség van sokszor, hogyha tényleg nem engedjük be a fényt. Ebben az analógiában tényleg akkor a haragot is oda engedjük. A harag ott van. Fogadjuk el, hogy a harag ott van, és hogy a fényt kell nekünk beengednünk. Hogyha mélyebbre megyünk a gondolatainkat megvizsgálva, akkor nagyon sok tisztátalan, ítélkező, parázna, ott leírja, Pál írja ezeket, sőt, gyilkos gondolat van a fejünkben. Szóval engedjük be a fényt, engedjük be a világosságot, erre hív a Jóisten, mert ott van a harag bennünk, ott van az irigység, ott van a gyűlölet, és ez a világosság tudja onnan azt kiirtani. Senki nem volt még úgy, hogy elkeseredésében vagy megaláztatásában valaki másnak a halálát kívánta, dehogy nem. Bárcsak ne lenne, ugye? Ha ő nem lenne, akkor nekem könnyebb lenne. Tudják, ha a vicc, nem is van vicc, úgy lehet, a feleséggel kapcsolatosan, hogy 50 éves házasság évforduló után, ugye, megkérdezik a, a hűséges házaspár egyikét, mindegy, hogy melyiket most ne, nagyon nőkre jár rá a Rúdi Évával kapcsolatosan, hát bármelyikét. Soha nem gondolt válásra az 50 év alatt? Nem, de gyilkosságra igen. Szóval ott van. Ne szépítsük a dolgokat, hogyha most ő nem lenne, ugye? És Jézus ezt a gondolatot, a gondolatát is gyilkosságnak nevezi. Szentmise közben, imádság közben, szent áldozás közben is elkalandozik a gondolatunk. Kedvesen mosolygunk egymásra, úgy teszünk, mintha tényleg érdekelne a másik, ezt már mondottam. És közben ott van a nagy irigység, mert a másiknak sikerült valami, ami nekünk soha nem. És ezt el kell fogadni. A másiknak van valakie, valamie, akie, amie, nekem nincsen. Vagy éppen gőg, hogy milyen szerencsétlen ez a másik, de én bezzeg. Sokkal okosabb, ügyesebb, jobb ízlésem van, szebb autóm van, az én gyermekeim, a fiam orvos, és a lányom nem tudom, kicsoda. Szóval, és akkor mi van? És akkor kit érdekel ez most? Persze, hálások vagyunk, ha valaki föl tudta nevelni a gyerekeit, és el tudta indítani, és jaj, és ott maradnak ketten, és nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal, mert olyan drága jó gyerekeket neveltek, akik esetleg majd karácsonykor benéznek, mert olyan elfoglaltak, és olyan fontosak már. Szóval nem akarom ezt most itt csűrni, csavarni, de hogy ott van bennünk, az biztos ez a sötétség, és folytathatnánk kicsi egyszerű dolgokkal, az adócsalásokkal, azzal, ami benne van a társadalomban, a strukturális bűnökkel, nem kell ezt folytatni. Hányszor kellett volna hallgatni inkább, nem másokat is terhelni, ott van bennünk a tömény lelki sötétség, és körül is vesz bennünket, az egész közéletet áthatja, a csúsztatások, a ködösítések, és mindezek. Miért? Hogy félrevezessük egymást, és hát nyilvánvalóan nem tiszta a szándék. Olyan erős volt ez ma, így ezzel foglalkoztam. Azt mondja, a Bánkbán, ez a magyar nemzeti drámánk, ugye, nem mondom el a történetet, csak hogy vannak a főurak, akik ugye lepaktálnak, úgymond, hát nem paktálnak le, hanem Merániai Gertrudisszal, Németországból jövő, második Andrásnak a felesége, és hát hullik szét az ország, és ezek állandóan vigadoznak, és buliznak, és élik az életüket, és a nép az szenved, és ott van Tiborc, ő egy zsellér, szinte egy rabszolga, egy paraszt ember, egy becsületes ember, és azt mondja, hogy ott az ő panaszában mondja el Bánknak, a főúrnak, hogy szenved a családom, baj van, látom, hogy ezek ruhára és mulatozásra költik az egész életüket, és ott hull le a bulizó asztalról a kaja. És én annak töredékével jól lakadhatnám a családomat, és már nyújtom a kezemet, és elvenném. De nem teszem. Megtehetném. Mert ha ezek ezt csinálják, akkor én azt a pár, de Isten látja fent, és gyönyörű a megzenésített ária is, hogy de Isten látja fent a lelkemet, és az egéből szívemet, a lelkiismeret nem visz rá engemet. Ez egy valami hihetetlen. Tehát, hogy az, hogy valaki ezt így megérezze. Tényleg a jó Istennel van kapcsolatom. Miért? Azért, mert a bűneinknek nagy része abból fakad, hogy azt mondjuk, de a másik, de az ördög, de a nem tudom mi. Hát akkor én, tessék elolvasni a Bánkbánt, minden magyar embernek sokszor el kell olvasni, és engedjétek közel akkor most már, engedjétek be magatokba Tiborcnak ezt a panaszát, hogy éhen halunk, éhen veszünk. A világ, ami körülöttünk van, ez, amit élnek az urak itt most, ez borzasztó förtelmes. Hát akkor megengedhetném magamnak, hogy azt a pár falatot. De nem teszem. Akkor sem teszem, mert én a jó Istenre, a világosságra figyelek. Értitek? Hogy ez a mennyország egyébként, de hogy ez meg történhessen, ehhez kell nekünk a jó Isten szeretet. És jöhet bármilyen, jöhettek bármilyen, vagy jöhetünk bármilyen ellenkezéssel, a világban kapsz, a szomszédban, nem menjünk bele, az egyházban, tessék, ha akarod, én mondok neked, hogyha. És ez a gerincesség ennek az embernek, azt mondják neki, hazudsz, paraszt, nem hiszem el, hogy ez van. Na, értitek? Tehát, hogy amikor bejön a világosság, amikor bevilágítja a szívünket, amikor a jó Istennel együtt vagyunk, akkor ilyen dolgok történnek. Nem folytatnám így a sötétséget. Sokszor olyan ügyesek vagyunk, hogy ezt lenyomjuk, elhallgattatjuk, és akkor mérgezi a testünket, lelkünket, emberi kapcsolatunkat. Sokszor belebetegedünk ebbe, és van, amit ott is akarunk tartani. A világosságot, ami nem csak leleplezi ezeket a sötét dolgokat, hanem ami szabadulást is ad tőlünk, ezt hozta el az igazi világosság. Amikor valaki azt mondja, amit gondol, és azt is fogja tenni, amit mondott. Erre rá lehet fázni, rá lehet fizetni, de ez egy bátorság igazából. És karácsonykor ez az igazi világosság jelenik meg, Jézus Krisztus ezt végezte el, amit mi semmi módon nem tudunk megvalósítani magunktól, saját ereinkből, csak az Istentől elszakadt embert visszavezetni. Tehát ezt csak ő tudja tenni a jó Istenhez, és újra létre tudja hozni a kapcsolatot. Helyreáll az érintkezés, felgyullad a fény, és ezt Krisztus tudta elhozni a világra. Sok filozófus, vallásalapító, sok jószágító ember próbálkoztak és igyekeztek valami kis fényt kicsiholni, és nem véletlen ez a jelző, hogy az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Valaki egyszer azt mondta, hogy én azért hiszek Jézusban, és nem Buddhában, és nem Konfuciuszban, és nem tudom kiben, Mohamedben, meg a többiekben, mert egyikük sem mondta, hogy ő az élet, ő az út, az igazság és az élet, és hogy az ő élete bennem lenne. Ugye? Beszéltünk arról, hogy ott van az a sok sötétség, de hogy az Úr Jézus ezt akarja, hogy az ő élete legyen bennünk. Na, mit lát meg, aki a világosságába kerül? Hát nyilván azt, hogy milyen sötétségben volt eddig. Ez az első, hogy meglátjuk azt, hogy amíg valaki nem látja, addig nem nagyon lehet kezdeni mit vele, ugye? Hiába húzott föl a fejét a világosságba, ő teszi be az asztal alá, és akarja a sötétséget. Tehát amíg ő ezt nem, ez a kegyelem része, hogy nem lehet meggyőzni arról, hogy milyen lenne a világ, akik még soha nem látták ezt. És ilyen a bűn által megrontott életünk, az igazi világosság eljött, és amikor Jézussal találkozik egy ilyen magunkfajta ember, akkor elcsodálkozik, és egészen másként kezd el gondolkodni, tervezni, élni és beszélni. Aztán az is nagyon fontos, hogy fölragyog a Jóisten világossága, a Jóisten egész valósága. Ahogyan az Úr Jézus az Atyáról beszél, az a sok torz elképzelés, az a sok hamis istenkép, amit mi Istennel kapcsolatban alkotunk. Ugye ez szokott lenni a megtérés. De ez mindig van, hello, ezt mindig mondom. Nehogy azt ígyétek, hogy ti már hű, de milyen jól megtértetek, és aztán vége van, ha-ha. A jó Isten újra és újra akarja ezt. Kezdődik előről, jó? Az már gőg, hát nem is lennétek itt egyébként persze. Mert hogyha már mindenki nagyon a helyén lenne, akkor nem jönne el, de hát ez a szép. Hogy újra és újra helyre kell tenni, amit mi a jó Istenről gondolunk, és ezt az Úr Jézuson keresztül tegyétek, az Úr Jézusban kell ezt tenni. Ezért van a karácsony, ezért van a nagypéntek, hogy ő elszenvedte az ítéletet, és hogy megbékítsen, béküljetek meg Istennel, mert nem haragszik rátok. Hazajöhet az elveszett, a tékozló, kinyitotta a mennyország kapuját. És aztán azt is észrevesszük ilyenkor, hogy mi választ el bennünket a jó Istentől. Meglátjuk a bűneinket, és nem akarjuk, hogy ezek elválasszanak. Ezért teszünk bűnvallást, ezért valljuk meg tulajdonképpen a bűneinket. Aztán ebben a világosságban meglátjuk minden embernek az arcát. az embereknek az arcát meglátjuk, akiken eddig keresztül néztünk. Ah, van olyan, ugye? Vagy nincs? De ez előfordul, persze, előfordul. Akiket eddig emberszámba sem vettünk. Akik a terhünkre voltak. Akik vetélytársaink. Akik ellenfeleink, akik ellenségeink. És aztán a legnagyobb csodálkozásra elkezdjük ezeket is szeretni. Ez nagyon nehéz, hogy lehet ezeket szeretni, akiket eddig úgy utáltál. Ebben a világosságban lehet. És aztán minden ember a másikat meglátja. Ugye van is egy ilyen, hogy mikor jön el, ezt gyakran prédikáltuk ott a sötétségben, hajnali róráték alatt, hogy akkor jön el a világosság. Nem, nagyon nehéz volt, olyan jó, hogy most látlak titeket, jaj, nem szed. Ott abban a sötétségben reggel prédikálni nem láttam senkinek az arcát. Nem láttam, hogy ki alszik, ki nem alszik. Ez nagyon-nagyon nehéz volt. Nem, hogy a visszajelzés, hogy kontaktus, hogy fontos, hogy a jó Istenben együtt vagyunk. Szóval, hogy akkor jön el, onnan tudom, hogy eljött a reggel, hogyha a másik ember szemében nézek, és meglátom az én testvéremet. Ez ilyen egyszerű. Ebben a világosságban azt is meglátjuk, hogy mi a jó Isten terve. Én emlékszem, amikor így ilyen nagy felfedezések voltak, és így a jó Isten így bevilágított az én életembe. Vagy engedtem, hogy bevilágított. Szépen lassan történt ez. Nem olyan volt, mint a Szent Páli. Aj, nem. Most is folyamatban van, és ez olyan szép. Ezért én nagyon hálás vagyok. Akkor mindig valamilyen új kihívást is adott, új tervet. Mutatta, hogy mit kellene. Na figyelj, ezt kell még megtanulni, most erre kell figyelni, erre kell rágyulni. Hogy terve van veled. Ezzel a kicsi, egyszerű, gyenge, bűnös emberrel mindig itt jön egyenesbe az életünk. Ebben a világosságban veszük észre a szolgálatunkat, hogy mivel segíthetnénk, és egészen minden felszólítás, minden jutalmazás nélkül. Miért? Hát azért, mert a hála fakad fel tulajdonképpen ilyenkor bennünk. Az iránta való hálánkat tudjuk kifejezni, hogy elkezdünk szolgálni. Na most, Uram, akkor hogy tudnám meghálálni azt, hogy te ilyen jó vagy, ugye? A hála kell, hogy legyen. A gyónásban is mindig ez van. Szoktam mondani. Miért vagyok én ilyen kategórikus a gyónásokban, hogy ez kategórikusan kell. A lelki vezetés az egy, vagy a lelki beszélgetés, amikor elsírjuk a könnyeinket, meg egyebeket, az egy egészen más kategória. A gyónásban megnevezzük konkrétan, hogy ezeket mi elkövettük. Ugye? Nem ilyenek vagyunk, de elkövettük ezeket. Mi olyanok vagyunk, amilyennek a jó Isten álmodik. Mi azok, az az igazi identitásunk, ugye ez egy szép szó, amit annyian használnak, hogy identitás, önazonosság. Akkor vagyunk önazonosak, amikor azok vagyunk, akikre a jó Isten teremtett. De elkövetjük ezeket a furcsaságokat, mert ott van az is bennünk, ugye? És ezért, látván, hogy a jó Isten ennyire szeret bennünket, fölfakad bennünk a hála. Hogy Uram, te ennek ellenére is szeretsz bennünket? Hát akkor jövök. Hát akkor itt vagyok. Ez a szabadság, ugye? Hát ha te ennek ellenére szeretsz bennünket, furcsa bűnösségünk ellenére, akkor én itt vagyok. Na mondjad akkor most, hogy mit kell tennem. Hogyan lehet bekerülnie az életünknek ebbe a világosságba? Hát az ige az igazi világosság, ugye? A Jóisten igéje által, az ő szavaival, az ő teremtése által, ahogyan rácsodálkozunk arra, mit tett, az ő szavával teremt, ugye? És én feloldozlak téged, ezt nem is én mondom. Az atya mondja, hogy fel vagy szabadítva. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Akik befogadták, azoknak adott hatalmat, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, és nem csak a vérnek vagy a testnek vágyából, hanem Istentől születtek. A kérdés tehát az, hogy befogadom-e vagy elrejtőzöm. Isten, tegyen készekké minket arra, hogy kinyissuk minket ennek a karácsonyi világosságnak az élő Jézus Krisztus előtt, és elmerjük mondani, hogy Uram, tégy velem, amit akarsz, itt vagyok. A sötétségből támadjon világosság, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk, olvassuk a Korintusi levélben. És ez is milyen érdekes, hogy két helyen van ez a világosság még nagyon hangsúlyosan. A hegyi beszédben mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, aki követ engem, az nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Bocsánat, ez nem a hegyi beszédben van, de most már fogadjátok el, ott van a Szentírásban, Jánosnál van szintén, hogy én vagyok a világ világossága. Hegyi beszédben mi van? Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Na hát ennyi. Hát itt ti, akik itt ültök, mind-mind a világ világossága vagytok, mert befogadtátok, illetve be akarjátok fogadni őt. Én vagyok a világ világossága, ti vagytok a világ világossága. És millió egy történet van, a ti életetek története. Ezt már mondtam, ezt a drága jó gyermeket, aki olyan nagyképű volt, és olyan nagy fiú volt, és annyit gonoszkodott velünk papokkal, és az egyházzal, és kifigurázott, és akkora nagy szája volt, és de szerettem, nagyon élveztem. Gondoltam én, hogy ilyen gonoszul gondoltam rá, nem baj, mert aztán majd egyszer. De közben imádkoztam is, érte, és egyszer eljött egy... Na jó, na lássuk, mi van itt, és eljött az egyik ilyen alkalomra, az egyik ilyen táborba velünk, ott Kolozsvár mellett, és megérintette nagyon, ami ott volt. Ahogyan ott együtt voltunk, és sírva vallotta meg, hogy hát ő azért mert, és akkor elmondta először azt, hogy hát azért így, mert hogy a szülei, mert hogy a társai, mert hogy mindenki hibás volt a világon, csak ő nem az elején. És aztán egyszer csak azt mondja, hogy tulajdonképpen ezek miatt én nem is kellene, hát miért kell? És teljesen megváltozott az ő élete, és akkor hazament, és látta, hogy milyen kosz van ott a lépcsőházban, ahol laktak, hát elég érdekes helyen laktak, és hogy állandóan nem történt meg a tisztítás, mint Szent Györgyön, ugye mindenkinek ki vannak téve a kis bidonkái, és mossák fel, és teszik, és a víz, és egyebek. Na és nem történt, ezt valaki nem csinálta. És akkor vett egy vedret, és elkezdte felmosni, és jött az, akinek meg kellett volna ezt csinálni. Jó, ezt azért csinálod, mert hogy engem akarsz most itt, ugye? És mondja, hogy nem, hát én csak a tisztaságért is akarok segíteni. Tényleg is, hogy ezt hol tanultad? És akkor elmondta, ez tanúságot tett ez a fiatal ember. És elkezdett ez a morcos takarítónéni érdeklődni, hogy is van ez, hogy te igen, és van ilyen, hogy csak úgy egyszerűen, kicsit szeretetből segíteni, és akkor ez hogy van? És elkezdtek erről beszélgetni, és ő lett ennek a néninek a papja, mert ő kezdte így bevezetni erre, hogy mit jelent az, amikor a világosság megváltoztatja az életünket. Millió egy ilyen történet van, mert valahogy így van, hogyha beengeded a világosságot, akkor ez tovább gyűrűzik. Ezért kellene nekünk ezt megtennünk. Ez a menete tulajdonképpen a dolognak, hogy valaki él a maga sötétségében, amit nem lát sötétségnek, nem tudja összehasonlítani semmivel, és aztán egyszer csak megjelenik az igazi világosság az életében. Elhangzik ez a valamilyen módon, és bejut a szívéig, és kiderül, hogy addig ott sötétség volt, és nem akar sötétben maradni. És ez újra és újra kezdődik, testvérek. Ne gondoljátok arra, hogy nektek ez már megtörtént, és ti már milyen ügyesek vagy, nagyon ügyesek vagytok, persze, hogy szeretünk. Titeket nincs semmi baj, csak hogy ne legyen, ne váljon ez gőgé. És egyszer csak észrevesszük, hogy újra és újra kell tölteni, újra és újra kell ezt gondolni, át kell gondolni. Ezért vannak újra és újra ünnepek, ezért van újra és újra karácsony. Mindjárt kezdünk el készülni a húsvétre. Hip-hop kezdődik a nagybőti szent idő. Kérdés, hogy bele akarunk-e kerülni ebbe a világosságra, lemondunk-e a szégyen takargatásáról, és átlépünk-e az igazságba, attól kezdve, mint világosság fiai tudunk járni. Izaiás könyvében van egy gyönyörű ígéret, ezzel zárnám, az Izaiás 60, 60. fejezet első három verse, hogy kelj föl, ragyog föl, mert elérkezett világosságot, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted, mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted már ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támad fényességhez. Ez Izraelnek mondja, de igazából ezt neked mondja a jó Isten. Az Isten igéje, ugye? Az, ami világosságot ad, és ebbe szeretne behívni bennünket. Elérkezett a te világosságod, és beborítja a te életedet, ha ezt hagyod, de népek kell jöjjenek, más emberek jönnek a te világosságodhoz, és benned támad fényességéhez. Ebben a világosságban jár együtt a világ világossága, és engedjünk ennek a hívásnak, és mondhassuk el a magunk szavaival egyszerűen, hogy Uram, ez meg ez valóban sötétség bennem, de szeretnék kilépni a világosságra, a világosságban járni, és másokat is te hozzád vezetni. Amen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Takó István plébános elmélkedését hallották, amely az első pinteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.